és a belső előadó egy komoly témával, szertartások fejlett oldalával tavaly megintettél.
Azt nem mondta el Adrián, hogy legzsengébb korom ellenére.
Bocsánat, a valóságban majdnem a legzsengébb korú, mert nagyon a legzsengébb korú, viszont 9 éve már társadalmi tanács.
Így azért mégiscsak más kell zenélni, halljuk be. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlevőket. Nekem jutott az a részben hálás, részben hálátlan feladat, hogy így az ebédszünet után egy kicsit felrázzam a társaságot. Gondolkodtam rajta, hogy egy kis tornát tartsak, vagy egy előadást. Aztán látván, hogy milyen jól elfogytak Csilla szendvicsei, gondoltam, hogy jó, akkor maradjunk az előadásnál. Szeretném egy kis címmagyarázattal kezdeni a mai előadást, a szertartások láthatatlan oldala. Manapság nagyon-nagyon divatos téma azt kutatni, hogy a templomokat, kegyhelyeket, szenthelyeket miért odaépítették, miért úgy, ahova és ahogyan. Viszont sokkal kevesebb szó esik arról, hogy a templomokon belül mi zajlik. Akik rendszeresen járnak templomba, azok még úgy nagyjából tisztában is vannak a miséknek a rendjével, viszont, hogy a szertartások, a rítusok miért úgy épülnek fel, ahogyan, és valójában mi zajlik ennek a hátterében, erre próbálunk majd most választ keresni az előadás során. Azonban, hogy egészen idáig eljussunk, picit el kell mennünk Ádámig és Éváig, ahogy milyen szerepe van a vallásoknak az emberiség életében? Kik hozták ezt létre, és egyáltalán milyen céllal? Ha ezek közül a kérdések közül már csak néhányra megtaláljuk a választ, akkor már azt hiszem sikeresnek tudható ez a mai előadás. A teozófia tanulmányozói vallják azt, hogy az emberiség fejlődését a nagy fehér testvériség, vagy más néven a hierarchia, az adeptusok hierarchiája segíti elő, és a hierarchia munkásságának egyik ágazata a vallásoknak a megalapítása, illetve ezeknek a fejlesztése. Ennek az ágazatnak a vezetőjét keleti vallásokban bodhisattvaként ismerik, valószínűleg mindannyian hallottuk már ezt az elnevezést. Itt nyugaton inkább a Krisztus elnevezés az, ami elterjed, de ugyanarról a lényről beszélünk. Ő áll tehát a vallás alapítás és a vallások irányításának a csúcsán. Ő az, aki minden gyökérfaj számára létrehoz egy-egy nagy vallást. Hogy mi is az a gyökérfaj, csak zárójelben jegyezném meg, a teozófiai tanítások szerint az emberiség fejlődése, az emberiség útja különböző korszakokra osztható fel, és minden korszaknak megvan a maga jellemző emberiség fajtája, emberfajtája, ezt nevezzük gyökérfajnak. Egy-egy ilyen fajnak az élettartalmát több százezer évben mérhetjük. Tehát az, hogy minden gyökérfaj számára létrehoznak vallásokat, általában egy gyökérfaj nem is egy vallást, hanem sokkal több, jóval több vallást kap meg a sok-sok százezer év alatt. Hogy egy picit közelebb hozzuk magunkhoz, a bodhisattva, vagy a Krisztusnak a személy, csak hogy érezzük, hogy mekkora hatalmas lény ő. Hadd mutassak meg egy ilyen táblázatot, ez egy másik előadás, egy régebbi előadásnak az egyik diája. Itt oldal találhatjuk a beavatásokat, minden egyes szám egy-egy beavatási szintet jelöl. Annyit kell tudni róla, hogy a negyedik beavatás szintig, eddig beszélünk emberi fejlődésről, ez az a szint, amíg az egyénnek testet kell öltenie fizikai körülmények között, ahhoz, hogy tovább haladhasson az élet útján, és ezután a negyedik beavatási szint felett már elhagyja a fizikai testet. Elhagyja a fizikai testet, viszont megmarad az a képessége, hogy bármikor a célnak megfelelő testet felvehesse itt a mi fizikai világunkban. Az e fölött álló nagy szellemek jellemében már semmi gyengeséget nem találhatunk, és ők az összes érzelmüket, gondolatukat egyetlen egy cél felé irányítják, mégpedig a logosz munkájának a megsegítésére, hogy vele együtt dolgozva segíthessék az emberiség fejlődését. Na most a bódhiszattva, illetve Krisztus itt a hetedik szinten áll. Tehát már még az emberi fejlődést elhagyva is egy sokkal magasabb beavatási szinten. Visszamegyek még egy picit az előző diához, mert hogy akkor hozzuk picit közelebb az ő személyét. Hogyha azt mondom, hogy az Úr Gautama, vagy az Úr Maitreya, ezekről a elnevezésekről talán már hallottunk. Az előző gyökérfajnak, az atlantiszi gyökérfajnak a vezetőjét hívjuk az Úr Gautamának, és rengeteg testetöltését, rengeteg inkarnációját ismerjük. Olyan nagy vallási vezetőként született tőle ide a Földre, mint például Zoroaster, Viásá, Tóth, Orfeusz, Hermész, Trisz, Megisztosz. A bodhisattva fejlődésének célja, hogy a következő szintet, a következő beavatási szintet elérje, magyarul eljusson a buddhaságnak a szintjére. Mikor az Úr Gautama leérkezett az utolsó testetöltésébe, maga köré gyűjtötte a legnagyobb tanítványait, ezek a tanítványok általában ugyanazok az egók, vagy nagyjából ugyanazoknak az egóknak egy csoportjáról beszélhetünk, akik életről életre követik az ő munkásságát, segítik őt a tanításban. Az Úr Gautamának olyan tanítványai voltak például, mint Konfúciusz, Platón, vagy Lao Tse, ki hogy ejti. És az utolsó életében átveszi valamelyik nagy tanítványának a testét, azzal beteljesíti a tanítását, és akkor ezután jut el a buddhaságnak a szintjére. Jöhet a következő utód, az ötödik, a jelenlegi gyökérfajnak a vallás alapítója, a vallási vezetője, aki az Úr Maitreya néven ismert, Krisna, Jézus Krisztus, ez mind az Úr Maitreyát takarják. Ennél a pontnál hogy adjak egy kis magyarázatot akkor a keresztény vallás Jézus Krisztus elnevezéseire, mert itt nagyon-nagyon sokszor kicsit zűrzavaros szokott lenni. Maga a bodhisattva, a Krisztus, akit mi Krisztus néven ismerünk, és az ő egyik tanítványa volt Jézus, aki 3 évre adta át a bodhisattvának a testét. Ő addig itt élt közöttünk, az akkori emberek között a Földön, tanított, együtt dolgoztak. Jézus, aki ma már szintén mesteri szintre ért el, nem még egy krisztusi bodhisattvai szint, de egy nagyon magas, a negyedik beavatáson túli szintén, és ő kapta meg a katolikus keresztény egyháznak a felügyeletét és irányítását. Fölmerül azonban a kérdés, hogy jó, most már van vallásunk, vannak vallásteremtőink, de mégis mi szükségünk van a vallásra? Hadd idézzek egy mondatot Annie Besant a Három Ösvény című könyvéből. Három ösvény mutattak meg a bölcsek, és ezek közül bármelyiken elindulhat az ember. Ha követi az ösvényt, eléri a felszabadulást. 3 az ösvény, és bizonyos értelemben mégiscsak egy. Módszerükben különböznek, de céljuk egy és ugyanaz. Ha külső feltételeikben el is térnek egymástól, mind a 3 az egy énhez vezet, mind a 3 ugyanazt a célt keresi. Ez a 3 ösvény az indiai bölcserek szerint a 3 marga. A karma marga a cselekvés, a dzsnána marga a bölcsesség, a bhakti marga az odaadás ösvénye. Végül egybeolvad, s befejezésül mindegyik megszerzi a másik 2 sajátságait. Ezt csak azért szerettem volna ide fűzni, hiszen hogyha jobban belegondolunk, a vallás, akármelyik úton induljunk is el az életfeladatunk teljesítéséhez, a vallás mindegyik vonalnak, mindegyik ösvényen ad egy kis segítséget nekünk. Aki a cselekvés ösvényén indul el, az a mindennapi élethez szükséges gyakorlati tanácsokat, hogyan éljünk, hogyan viselkedjünk, hogyan ne viselkedjünk, útmutatásokat kap. Annak, akinek a bölcsesség az útja, az metafizikai tanításokat, filozófiai elméket, eszméket, elvont gondolatokat kap az útra, akinek pedig az odaadás, az ösvénye, az pedig vallásos áhítatot kap segítségül. A templomba járást is érdemes jobban megvizsgálni ezek szerint a szempontok szerint, hiszen a vallásnak van egy objektív és egy szubjektív oldala. A szubjektív oldal, amikor az érzelmeinket, a gondolatainkat az Isten felé fordítjuk, és ez saját magunknak jó, ezzel saját magunkat próbáljuk fejleszteni. És van egy objektív oldal, amiről majd később lesz szó, a különböző erőmozgatások, erőleáradások, és a templomba járás is. Elmegyünk, imádkozunk az Istenhez, amivel a saját lelkünket nyugtatjuk meg, a saját lelki békénket igyekezünk helyreállítani, illetve hatalmas nagy gondolatformák és energiaáramlások részévé válunk, ezt majd a későbbiekben fogom kicsit részletezni. Ahhoz, hogy konkrét szertartásokat megvizsgálhassunk, engedjék meg, hogy kiemeljem a keresztény katolikus egyházat, már csak azért is, mert azért mégiscsak ez áll a kultúránkhoz legközelebb. Ugye ma már nagyon sokan nyitnak buddhizmus, hinduizmus, keleti vallások felé, de még mindig talán ebben mozgunk a legotthonosabban. Azért amiatt nem kell félni, hogy most ezzel kizárnánk a többi vallást az elemzésből, hiszen azt, akik itt ülnek, talán mindannyian tudják, hogy a nagy vallások gyökere és alapigazságai egy és ugyanazok. Szent Ágoston szavaival élve, amit most keresztény vallásnak neveznek, mindig létezett a régieknél. Amíg csak Krisztus el nem jött testben, mikortól kezdve az igaz vallást, amely mindig volt, kereszténységnek kezdték nevezni. Tehát akár, hogyha a régi misztériumokra gondolunk, akár a zsidó vallásra, ugyanazokról az alapigazságokról beszélnek. Sokan felvonják a mai egyháznak, hogy nagyon felszínes tanításokat ad, nagyon-nagyon gyermetek magyarázatokat, és igazából a nagy kérdésekre nem képes választ adni. Ennek talán ott találhatjuk a magyarázatát, hogy annak idején a kereszténység megalapításakor még három fokozat létezett, a megtisztulás, megvilágosodás és tökéletesség. A keresztény tanítványoknak ezeken keresztül kellett végighaladniuk az életük során. Ma már sajnos valóban csak a megtisztulás az, amire a hangsúly tevődik. Hogy cselekedj, hogy ne cselekedj, mi az, amit gondol, mi az, amit érezhet, de igazából a valódi tudás az valóban elveszett egy kicsit. Origenész annak idején leírta a szomatikus és a szellemi kereszténység közötti különbséget. A szomatikus kereszténység az, ami nem pejoratív értelemben, de a tudattalan tömegeknek szól, és létezik a szellemi kereszténység, ami az igazi tanításokat, a nagybetűs tudást tanította. Ezzel nincs is semmi probléma, hiszen például a Bibliában is rengeteg példát találunk arra, hogy maga Jézus is különbözőképpen tanított a tanítványainak, illetve a tömegeknek. Amikor a tanítványai megkérdezték tőle például, hogy de hát miért példázatokban, miért meséket mond el a tömegeknek, akkor azt felelte, hogy nem mindenki hivatott arra még most, hogy a mennyei királyságnak a tudását magáénak tudhassa. Ők még nem azt látják, amit valójában látnak, még nem azt hallják, amit valójában hallanak, de áldott a ti szemetek, hogy lássátok, és áldott a ti fületek, hogy halljatok, mondta ezt a tanítványoknak. Emellett a világ számos más vallásában megtalálható ez a tendencia, hogy kétféle tanítást közvetít. Például a buddhizmusban a Mahayana, ami az ezoterikus, a mélyebb, a rejtettebb oldal, és a Hinayana, ami a tömegeknek szól. Vagy ugyanez igaz az egyiptomi vallásra, amikor a papoknak ugye nagyon sok információt titokban kellett tartaniuk, a hieroglifák okkult oldalát, a színek, hangok használatát, amivel ők az Isten felé fordultak. Vagy például a zsidóknál is létezik ugye a Merkava, ami a tudattalan tömegeknek, és a Kabbala, ami már a rejtettebb tanítást tartalmazza. A probléma csupán annyi, hogy a mai egyház ezzel a szomatikus oldallal próbálja megmagyarázni a feltett kérdéseket, mindenféle szintű feltett kérdést. Ebbe próbálják a szellemiséget belevinni. És habár a jelenlegi gyökérfaj, jelenlegi alfajának, amit mi vagyunk, az elsődleges feladata és az elsődleges tere, az a mentális világ, tehát az intellektuális képességet, a kritikát próbáljuk kifejleszteni, az egyház így nem tud olyan válaszokat adni, ami kielégíteni az érdeklődőket. És ezért van az, hogy nagyon-nagyon sokan elfordulnak tőle. És Jézus, mint működő valódi erő, sajnos ezt is elfelejtettük, hogy rá nem mint egy 2000 éve ilyen személyre kell tekinteni, hanem egy valódi erőre, aki most is munkálkodik azon, hogy a hívek az úton maradhassanak és előre haladhassanak. Az előadásomat alapvetően én is Leadbeater Világunk rejtett oldala című könyvéből készítettem, és ebben található egy leírás a tisztán látó szemével egy katolikus szentmise. Itt már most konkrétan meg tudjuk majd nézni, hogy mik azok az erők, mik azok az energiák, amik működésbe lépnek ezeknek a szertartásoknak a során. Leadbeater egy szicíliai kis templomban járt, itt vett részt egy Isten tiszteleten. Nem tudom, hogy mennyire járatos a katolikus szertartásrendben. Lényeg a lényeg, hogy a koncentráció gyakorlatilag az egész misének a csúcsát képezi. Ez az a pillanat, amikor a pap megáldja az ostját, megáldja a kenyeret, a bort, Jézus testévé és vérévé változtatja, és felmutatja. Ez az egésznek a csúcsa. És a legnagyobb erő, energia, mozgás ilyenkor történik. Leadbeater leírta, hogy kétfajta erőt látott leáramolni, amit leginkább a napnak a sugárzásához tudna hasonlítani. Az egyik erő egy mindent és mindenkire ható erő volt, nem csak a templomban levőkre, hanem még annak a falain túlra is kiható erő. A másik viszont pedig egy energia sugár, egy kilövellés. Nézzük meg kicsit jobban ezt a két erőt. Az első erő hívőre és hitetlenre egyaránt hat. Ez picit furcsa, hiszen akkor első ránézésre úgy néz ki, hogy jellemtől, hittől, függetlenül mindenki részesülhet az áldásban, és ez így is van. Túllép a templom falain, tehát akár a környezetben élők is érezhetnek ilyenkor egy szeretet, egy áhítat fellobbanást pillanatra, és elsősorban az intuíció síkján hat, de mivel az intuíció síkján csak nagyon-nagyon kevesen tudatosak, nagyon kevés ember tudatos, ezért főleg a mentális és asztrális világban jelentkezik, fejlettségi fognak megfelelően, ki mennyire fejlett az adott síkon. Ide csak egy kis magyarázat, mert nem tudom, ugye most elég vegyes a társaság, hogy ki mennyire van képben síkokat illetően, fizikai, asztrális, mentális sík, és ugye e fölött áll az intuíciónak a birodalma. Hogyha itt megnézzük egy átlagembernek a tudatosságát egy-egy síkon, ugye látjuk, hogy asztrális síkon még úgy nagyjából mindenki teljesen tökéletesen működik, és ahogy haladunk felfelé a gondolatok, az elgond gondolatok világába, az intuíció síkján már általában csak ilyen picikét vagyunk tudatosak. A második erő, ugye amiről azt mondtam, hogy egy sugár kilövellés, ez az egyénre külön hat. ez csak is erős áhítat érzésre lép működésbe, ha ez az érzés nincs meg maga az erő kiárasztás sem, és ez pedig az asztrális síknak a legfelső részét hatja át. Emellett még megfigyelhető egy harmadik hatás is, az, hogy az áldozó maga is erőközponttá válik. A pap, amikor megszenteli és felmutatja az ostját, ő válik az erő közvetítőjévé, és ő maga is energiát sugárzott magából. Érdekesség még itt, hogy bármihez, amihez hozzáér, ami érintkezik vele, a ruha, a kehely, az orrház, egy ilyen magnetizmussal feltöltődik ebben a pillanatban. Ugye arról volt szó, hogy van itt ez az erő, ami mindenkire egyformán hat. Kérdésként felmerülhet, hogy na jó, de mondjuk mennyiben befolyásolja ennek mértékét a papnak a személye. Azt, hogy mondjuk ő teljesen rutinból végzi el ezt a szertartást, mert azt mondták neki, hogy este 60 és le kell zavarni az esti misét, vagy pedig teljes hittel és áhítattal és odafordulással tudja végezni a misét. Alapvetően fogadjuk el azt a tényt, hogy apostoli folytonosság létezik, tehát azzal a momentummal, hogy egy papot felszentelnek, ő igenis birtokába lép az erő kezelésének. Furcsa lehet ezt hallani, de valójában attól teljesen függetlenül, hogy ő mit hisz, mennyire hisz, mit érez, és azt hogyan érzi, ő képes ezeket az erőket megmozgatni. Mindez azért van így kitalálva, hogy a Krisztus, mikor létrehozta a katolikus egyházat, az ő célja az volt, hogy az emberi fejlődést a lehető legtökéletesebben, leghatékonyabban próbálja elősegíteni ezekkel az erőknek a leáramoltatásával. Maga ez a gépezet, hogy megvan a mise, a pap leáramoltatja az erőt, ez egy teljesen automatikus gépezet. És ez pont emiatt van kitalálva, hogy ne befolyásolja. Tehát igazságtalanság lenne az, hogy egy kis hívő csoport azért, mert a papja olyan, amilyen, kevesebb lehetőséghez jut a fejlődésben. Tehát a papnak sem a bölcsessége, sem a befolyás, az elhivatottsága nem befolyásolja az erő lehívást. Hogy mi a helyzet a gyülekezet érzelmével, gondolatával, az ugye a második erőnél teljesen nyilvánvaló, hogy az eleve csak az áhítat érzésre lép működésbe. Sok pozitív érzelem hasonló választ von le, tehát ez nagyon-nagyon megsegíti a tanító, a papnak a munkáját. Ami az értelmet illeti, arra is igaz, hogy hasonlóan, hogyha magas gondolatok, magas rezgésszámú gondolatok keringenek ott a gyülekezetnél, akkor ugyanilyen rezgésszámú választ hívnak le. Viszont, hogyha ez már ilyen túlmagyarázásba csap át, mondjuk a szertartáson a mise fontossága helyett a prédikációra fektetődik a hangsúly, az már nagyon könnyen szellemi gőkbe csaphat át, és ettől óvakodni kell. De nagyon hangsúlyoznám még egyszer, hogy az első erő, ez mindenképpen működik, csupán a második az, ami befolyásolható. És hát ugye a mai előadás sorozaton már többen is beszéltek a gondolatformákról, a erőleáradás, áhítat, minden óhatatlanul is gondolatformákat hoz létre. Ha egy szentmisének a felépítését nézzük gondolatformák szempontjából, azt úgy kell elképzelnünk, mint egy piramis, szimmetrikus felépítésű. Ezt már az ókori görög és római szertartásoknál is leírták. Tehát ez alapvető kritérium. Szépen lassan elindulunk egy hétköznapi, viszonylag alacsony rezgésszámú gondolattól, és egyre magasabb, egyre finomabb anyagokba, egyre magasabb, finomabb formákhoz jutunk el, és itt van a csúcs, ami ugye az átváltoztatás, a konszekráció, erről már volt szó, majd utána ezek szépen lassan ismét lecsillapodnak. Hogy szükséges-e templomba járni, az okkult íróknak a nagy része pont emiatt támogatja az egyházat és a templomba járást, hiszen azzal, hogy oda kerülünk egy ilyen magas rezgésszámú, magas gondolatú energiájú közegbe, ez mindenképpen egy pici fejlődési fokot jelent a mi életünkben. Ez az egyház támogatása ez azért is fontos, mert ugye nagyon sok felekezet szabadabb gondolkodást tesz lehetővé egy katolikus egyháznál, a katolikus egyháznál, de nagyon sok olyan mágiát, nagyon sok olyan szertartást nem vesznek figyelembe, aminek nagyon nagy jelentősége van, és majd a későbbiekben is lesz erről szó, például a halottakért való misézés, vagy akár a templomba járás. És az áhítat, ugye hát körülbelül minden harmadik szavam az áhítat volt, mert hogy ez vonta le ezeket a hatalmas nagy energiákat. Az adeptusok, a mesterek egy hatalmas nagy erőtartályból gazdálkodnak. Magas áhítat szint elérésekor ebből az erőtartályból bocsátanak ki a gyülekezetre erőt, és egy ilyen áhítatos gyülekezet szokatlan alkalmat nyújt arra, nagy alkalmat nyújt arra, hogy az adeptusok kiöntsék erejüket az alsó síkokra. Az áhítat is lehet különböző az ember fejlettségi fokától függően. Mondjuk egy természeti népnél, aki már hisz valamilyen Istenben és imádkozni is szokott, ez az áhítat alapvetően egy félő, egy rettegő áhítat, ami az Isten büntetésétől fél. Aztán már a civilizáltabb emberé egy fokkal jobb talán, de ez még mindig egy önző, egy alkudozó áhítat, hiszen ő védelemért cserébe imádja az Istent, hogy ne essen semmi baja, hogy mindenki jól legyen körülötte. Azonban a valódi tiszta áhítat az fölfelé száll, és teljesen öntetlen. Itt hoztam néhány képet, ez itt egy önző gondolatforma, itt lehet látni, hogy a gondolat visszaszáll a kibocsátóra, egyáltalán nem fölfelé, az Istenség felé száll. Ez már egy olyan gondolatforma, ami inkább áltatosság. Itt még csak egy vallásosság féle érzés fogalmazódik meg, gondolat fogalmazódik meg. Általában a templomokban, a mise során ilyen nagy ibolyakék felhőt lehet látni a gyülekezet feje fölött. És a végén a tiszta áhítat, ami egy gyönyörű szép, tiszta kék szín, és a formájából is látszik, hogy határozottan fölfelé törekszik. Ez már egy olyan embernek a gondolat formája, akinek nem humánus elképzelései vannak a vallásról, hanem tudja, hogy miben hisz, és mit hisz, és kiben hisz. Lebiter leírta azt, hogy Benárezben járt egy zarándoklaton, ahol ugye több százezer zarándok vett részt, és rengeteg babonás, tudatlan ember volt közöttük. Az egész rendszerben az a nagyszerű, hogy az adeptusok tökéletesen ki tudják válogatni a pozitív és a negatív gondolatokat, és ezeket a pozitív gondolatokat kiemelve tudják segíteni az emberek fejlődését. Tehát nem kell kétségbe esnünk, hogyha még nem érezzük azt, hogy tökéletesen tudjuk, hogy mit kell hinnünk, a jó szándék az mindig megkapja az erre való jó választ, megkapja a viszonzást. És akkor nézzünk még néhány egyéb feltartást a szentmisétől elvonatkoztatva, a keresztelés. Ez egy nagyon szép régi keresztény hagyomány, aminek elég sok funkciója van. Az egyik, hogy a szentelt vízzel, amikor ezt megszentelik, ugye magnetizmussal töltik föl a vizet, emelik a rezgés számát, és ahogy ezt a kisgyermek fejére fölkenik, a gyereknek még fejlődésben lévő asztrális és mentális teste egy magasabb rezgésszámra emelkedik. Ez segít abban, hogy a jó tulajdonságoknak a csíráját kibontakoztatja, és egy picit el is szigeteli a rossz tulajdonságokat, a rossz képességeket. illetve ez egy jelképes beavatás is arra, hogy a későbbiekben majd a nagyfehér testvériség munkáját segíthesse, őket szolgálhassa. Aztán a templomszentelés. A templomszentelés csak püspök végezhet, ennek is van jelentősége, erről majd a végén lesz szó. Ilyenkor a templom köré a püspök, mint egy erődítményt von, egy hatalmas nagy gondolatformát, ahonnan kitakarít minden nem odaillő gondolatot, áhítatos formával tölti meg azokat, és nem is engedi, hogy a nem odaillő gondolatok bejussanak ezen az erődítmény falon belülre. A holtakért való szent mise, gyakorlatilag itt ugyanaz az erőleáramlás történik, mint egy hétköznapi misén, csak itt a pap egy konkrét személynek ajánlja föl ezeket az erőket. Ez egy tökéletesen bevett mágia szertartás, és egészen odáig teljesen el is fogadott, amíg ezért pénzt nem kérnek. Mert onnantól kezdve az okkultizmus minden törvényével, minden szabályával ütközik, és ellentmond annak. Aztán a harangoknak a hangja, nekem ez a kedvenc részem. Ugye a mai modern kor szerint a harangok arra valók, hogy misére hívják az embereket. És sajnos eljutottunk oda, hogy szinte már bármilyen zajkeltő eszköz, ami a figyelmet felhívja, megfeleltethető harangnak. Eredetileg azonban a harangjátéknak, a harangszónak nagyon az, hogy ez egy harmonikus zenei forma volt, nagyon-nagyon nagy jelentősége volt, majd talán laborfelőadásában hallhatunk is a hangoknak a szerepéről. Azt a gondolatformát, azt az emelkedett gondolatformát a harangszó, tehát amit a harangszenteléskor ebbe beletöltöttek, a harangszó szétárasztja a környezetére. Mint amikor a szél az illatokat tova viszi, ugyanígy a harangszó viszi magával ezeket az emelkedett gondolatokat. Ráadásul a harangszentelésnél még a pap még egy olyan szándékot is beletett, hogy a negatív gondolatokat, a negatív hangokat elnyomja a harangnak a szava. Hasonló szerepet tölt be a csengő a buddhista vagy a hindú szertartásokban. Ott ugye a fohásszal töltik meg a csengőt, és ennek a megrázásakor ezt így továbbárasztja ezt az energiát, erőt a csengő magából. A katolikus szertartásban a csengőnek ilyen szerepe nincsen, ugye szintén úrfelmutatáskor, átváltoztatáskor szokták ezt megszólaltatni, ennek kifejezetten egy jelzés értéke van. És utoljára még talán a tömjénezés, ami ugyanazon az alapelven működik, mint a harangoknak a hangja, csak itt nem a hang, hanem a füst, az illat viszi szét ugyanezeket az energiákat, hordja szét az energiákat, illetve, hogyha egy picit fizikai szintre megyünk, a tömjén nagyon-nagyon gondosan, tudatosan van olyan gyantákból kiválogatva, aminek a rezgésszáma megfeleltethető az ott a templomban lévő magasabb gondolatok rezgésszámának. Az egység ereje. Tehát, hogy miért is van ez az egész katolikus, keresztény rítus, illetve az összes vallás, összes ilyen szertartása kitalálva. A természetnek ez egy törvénye, hogy az erőket a lehető legegyszerűbben és leghatékonyabban próbáljuk meg irányítani, próbáljuk meg befolyásolni. És gondoljunk bele, hogyha egy ilyen Isten tisztelet ugyanabban az időpontban sok ezrek, sok százak a világban egyszerre vesznek részt, mekkora erőkről beszélhetünk. A papszenteléssel ez az erőkezelés, ez egy kicsiny, egy szűk rétegnek a kezében összpontosul, ami szintén azt a célt szolgálja, hogy ne forgácsolódjon szét az erő. A hinduknál például minden férfi pap a saját maga házában, bármiféle előképzettség nélkül végezheti a szertartásokat. Ennek is megvan a maga pozitív oldala nyilván, de hogyha így egységében látjuk, a dolgot, akkor megértjük, hogy miért van ez. És a püspökség intézménye szintén emiatt lett létrehozva, hiszen ez egy még szűkebb réteg, egy még magasabb képességgel az előkezelésre. A végére én is egy kis imádságot, vagy egy invokációt tettem, hogár nem vagyok se felszentelt pap, se felszentelt püspök, de azért szeretném megköszönni, hogy itt most egy pár órára, amíg itt voltak, egy kicsit talán magasabb rezgésű világba kerülhettünk, mint egyébként. Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem, lehetővé tetted, hogy viszont szeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek téged, és jót tehettem velük. Kérlek, Uram, növeld bennem az alázatot és a szolgáló szeretetet. Áradd el a Szentlélek erejével, hogy feladataimat örömmel végezzem. Add, Uram, hogy a hitben és a te szeretetedben minden körülmények között kitartsak. A szeretetemről ismerjék meg embertestvéreim, hogy tanítványod vagyok. Add, Uram, hogy minden nap hálát tudjak adni az életemért és a rám bízottakért. Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz minket. Én pedig köszönöm a figyelmet.
Én pedig köszönöm Lélának ezt a nagyszerű előadást. Nem tudom, az ágyikatról beszélve, az energiák, amik ide érkeztek a terembe, kézzelfoghatóak voltak. Negyed óra munka folytatjuk, jó? 3 órakor a következő előadással.